KNTH Piac és Gazdaság.
Nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat a KNTH Piac és Gazdaság 2024. április 25. kiadásában. Szirányi Bence vagyok, treasury üzletkötő. Szokásunkhoz híven Németh Dáviddal, bank vezető elemzőjével fogunk beszélgetni a gazdasági aktualitásokról. Szervusz, Dávid!
Szia! Én is sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
Kezdeném a kamatdöntéssel. 50 bázispont kamatcsökkentést hajtott végre a jegybank, ezzel 7,75%-ra mérséklődött az alapkamat. Ez a várakozásoknak megfelelő mértékű kamatcsökkentés volt. Ami talán érdekesebb, hogy a sajtó közleményében is rendkívül óvatos és szigorú volt az alelnök, és rendkívül sok mindenre kitért. Talán a legfontosabb üzenet az lehet, hogy hangsúlyozta, hogy a szolgáltatásoknak az inflációja az magas szinten ragadt, annak ellenére, hogy egy általános dezinflációs hatás az zajlik, és emiatt a magas szinten ragadt szolgáltatás infláció miatt alacsony importált inflációra van szükség, és hát ugye ez gyenge árfolyammal nem nagyon megy. Ugye nagyon sok cikk jelent meg arról, hogy egyre csökken a mozgástere a jegybanknak a kamatcsökkentésre, éppen az említett okok miatt. Te hogy látod, Dávid, mekkora tér van még a további kamatcsökkentésekre, anélkül, hogy a forint árfolyamát veszélyeztetné?
A kommentekben, vagy hát a jegyzőkönyvben az látszódott még, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetett a Magyarország kockázat megítélésére is. Ugye ezt, hogyha összerakjuk azzal, hogy várnak a Nemzeti Banknál is egy infláció felpörgést a következő hónapokra már, meg az év végére. Ugye arról nem nagyon beszélt, hogy milyen szintre gyorsulhat az infláció, de hogy azért vannak kockázatok, azt egyértelműen hangsúlyozta, illetve hogy 2025-re van realitás, hogy esetleg elérjék az inflációs célt. És azért, hogyha ezeket összerakjuk, akkor igen, valóban az látszódik, hogy semmiképpen nem szeretnének egy masszív forint erősödést látni, mert akkor ez egy újabb inflációs hullámot kerjeszt.
És forint gyengülést
látni. És hát ebből a szempontból nagyon meghatározza az, hogy milyen a nemzetközi hangulat, milyen a elvárt kamat prémium Magyarországgal szemben, milyen a kockázatmentes hozamkörnyezet a világban. És volt is egy ilyen kérdés, hogy az euró kamat környezet, vagy a dollár kamat környezet a fontosabb most a Magyar Nemzeti Bank számára, amikor a döntéseit meghozza. És hát ezzel kapcsolatban azért egyértelműen az látszódott, hogy rövid távon a dollár kamatlábak, illetve a Fednek a politikája az, ami jobban meghatározó lehet. Úgyhogy pont ezért figyelni is fognak majd a Fed döntéseire. De ami ki lehetett olvasni a sorok közül, hogy nem nagyon említkedte azt, hogy most június végére hova csökkenthetik le a kamatot. Előző hónapban még azért ezt a 6,5-7%-ot nagyon hangsúlyozta, most pedig nem. Márpedig azért ez egy picit azt is jelzi, hogy lehet, hogy még ebbe a sávba se fog lemenni június végére az alapkamat, hogyha úgy alakulnak a nemzetközi folyamatok. Így nem kötelezte el magát, hogy 50 bázisponttal halad folyamatosan tovább, hanem elképzelhető, hogy lassítanak és 25 bázisponttal csökkentenek, vagy akár nem is csökkentenek, hogyha annyira kedvezőtlen a piaci környezet Magyarország számára.
És a piaci környezetet azért erősen a forint árfolyamra érted, vagy általában a kockázati felára, például a kötvényhozamok akár?
Hát is. A másik fontos elem volt, hogy kihangsúlyozta a költségvetési egyensúlynak a fontosságát, hogy el kell kezdeni visszatérni az elsődleges egyenlegben az egyensúlyi szint felé, amiben ugye látnak is előrelépést, hiszen a kormány bejelentett egy 675 milliárd forintos, hát nem mondom megszorító csomagnak, mert nincs benne megszorítás, annyi történik, hogy bizonyos költéseket elhalasztanak későbbre, tehát nem 2024-ben valósít meg, hanem majd 2025-26-ban, attól függően, hogy a költségvetés éppen hogyan alakul. De minden esetre ugye a kormány 4,5-re módosította a hiánycélt, a korábbi 2,9%-ról GDP arányosan az idei évre, és ezzel párhuzamosan bejelentette ezt a 675 milliárd forintos elhalasztást a kiadásoknál. Ez, hogyha azt nézzük, hogy durván 80 ezer milliárd körül lehet a GDP a Magyarországnak az idei évben, akkor azért ez nem éri el az 1%-ot. És én azt gondolom, hogy ez kevés is ahhoz, hogy elérje a 4,5%-os hiány célját majd a kormányzat az idei évben további intézkedések nélkül, de az biztos, hogy egy lépést azért teszünk abba az irányba, hogy az elsődleges egyenlegünk az javuljon, illetve hát a kormány ígéretet tett, hogy a jövő évben tovább csökkenti majd a költségvetési hiányt, és még közelebb kerülünk az egyensúly egyenleghez. Mindenesetre, amit a alelnök a jegybanknál mondott, hogy nagyon fontos, hogy egy hiteles költségvetési politikája legyen az országnak, úgyhogy nézik ezeket a kamat feláraknak az alakulását. Szerintem az látszódik például, hogy a kötvényhozamok tudnak lefelé jönni, és az elvárt kamat többlete az országnak csökken, akkor ez lehet egy jelzés arra, hogy a rövid végét is a hozamgörbének akár jobban vághatja majd a Nemzeti Bank, hiszen akkor a spotpiacon sem várnak el feltétlen akkora kamat felárat majd a forint mögött.
És mi a fő szenáriód a jelenlegi információk alapján a következő ülésekre?
Hát egyelőre még azt gondolom, hogy megpróbálkoznak következő hónapban is az 50 bázispontos kamatcsökkentéssel, feltéve, hogyha itt nagyon nagy negatív meglepetés nem hoz az infláció áprilisra vonatkozóan, de azt gondolom, hogy nagyjából ezen a 3,6-3,7%-on lehet, talán inkább 3,7 egy picit magasabb, mint ami a márciusi szám volt, de hogy azért ez még nem egy sokkal magasabb érték. Illetve hát a szerkezet is fontos lesz majd, hogy a szolgáltatásoknál hogyan alakul, a iparcikkeknél, élelmiszernél, stb. De azért azt gondolom, hogy ha nem lesz komoly forintgyengülés, hanem továbbra is egy kis oldalazás történik a jelenlegi szintek körül, akkor még az 50 bázisponttal jó eséllyel megpróbálkoznak, hiszen most csak az 50 bázispontos opciót tárgyalták, és egyöntetően ezt el is fogadták.
És olyan nagyon nem is büntette a piac.
És igen, és ezt szóval. Be is árazta a piac, nem is büntette. Aztán júniusban az azért lesz érdekes, mert ott már lesz LKB döntés, Fed döntés, meglátjuk, hogy ott milyen üzenetek érkeznek, de hát még erről majd biztos mindjárt beszélünk, de azért a Fed részéről semmiképpen nem egy nagyon laza hangvételt vár a piac, és ez azért meg tud ágyazni annak, hogy ott júniusban, amikor kijön az új inflációs jelentés, akkor már ne 50 bázisponttal csökkentsék a kamatot, hanem egy óvatosabb 25 bázispontos lépést hajtsanak végre.
Értem. Maradjunk egy kicsit még a hazai inflációnál. Nagy Márton bejelentette, hogy az üzemanyagárak nem ott vannak, ahol a kabinet szeretné, és kiadott egy ultimátumot a kereskedőknek, hogy egy hetük van arra, hogy önként visszatérjenek ezek az árak a régiós átlagba, és ha nem, akkor beavatkoznak az árazásokba. Mit gondolsz, hogy mekkora hatása lehet ennek az inflációra?
Hát van hatása, itt nagyjából egy ilyen, hát a függöny most a benzinről vagy a dízelről beszélgetünk, de egy ilyen 15-25 forint körüli árcsökkentést kéne végrehajtania még a kutaknak ahhoz, hogy elérjünk a régiós középmezőnybe. Ugye ezt, hogyha a 600 fölötti szintekhez képest nézzük, akkor ez olyan hát durván ilyen 3-4%-at attól függ, hogy most a dízelt vagy a benzint nézzük, mondjuk legyen egy 4%-os üzemanyagár csökkenés, ugye 5%-os súlya van a kosárban az üzemanyagnak, úgyhogy ez durván egy ilyen 0,2% ponttal tudja lefelé hozni az inflációs számot. Úgyhogy ha ez bekövetkezik, akkor ennyivel a következő havi adat lejjebb kerülhet, mindent mást változatlanul hagyva természetesen.
Értem. És akkor azért már eltelt egy negyed év, mert áprilisnak is lassan itt a vége. Egy kicsit az inflációs előrejelzésedet és a növekedési előrejelzésedet tudnád frissíteni? Említetted, hogy ezt a 3,6-3,7-et várod. Ez azt jelenti, hogy megnézhettük az inflációnak az alját idénre, illetve hol lehet a teteje az év végére?
Abszolút, tehát hogyha megnézzük a márciusi számot, akkor az nekem teljesen beleillett a szerkezetében is, meg a szintjében is a várakozásaimba. Úgyhogy továbbra is tartom azt, hogy én nagyjából láthattuk az alját az idei évben az inflációnak, és sajnos itt a május-június időszakban visszakúszhat 4% fölé, aztán utána július-augusztusban esetleg megint egy picit 4% alá, tehát itt a 4% körül ingadozhat majd az inflációnak a szintje, és hát ősszel várom azt, hogy egy egyértelműbb emelkedő trend kirajzolódjon év végéig, ami azt jelenti, hogy év végén 5% fölé várom még mindig az inflációnak a szintjét, az 5,5% környékére, aminek az egyik fő oka az, hogy azért az elmúlt két hónapban, ugye erről már vannak például bérstatisztikáink, 14-15%-os bruttó bérnövekedés volt. Ez azt jelenti, hogy egy elég jelentős 10% fölötti nettó reálbér növekedés is megvalósult, és hát ez idővel én azt gondolom, hogy meg fog jelenni a belső fogyasztásban. Másrésztről az is látszódik, hogy azért vannak olyan termékek, ahol például az olaj is ilyen volt, hogy ment felfelé az olajára, de más nyersanyagok ára is ment felfelé.
Gáz is kúszik fel.
Egy picit az is, de igen, ilyen ipari fémek azok mennek felfelé. Tehát itt van egy kis mini költségsok a rendszerben, ennek is egy része könnyen beépülhet majd az árakba, úgyhogy ez is hajtja majd valószínűleg felfelé az inflációt, és még mindig nagy kérdés az idei évi termés a mezőgazdaságban, hogy abból esetleg beesik-e valamekkora inflációs kockázat. Ott nagyon pozitív hatása nem számítok, hogy alacsonyabb lenne, mint a tavaly évben volt az áraknak az alakulása, mert hogy valószínűleg azért annál érdemben jobb termés nem lesz. Úgyhogy ott már a dezinflációs folyamat nyáron elkezd szintén kifutni, és hát így összességében ezek a bázishatások, egyedi sokkok, azok mind abba az irányba mutatnak, hogy valószínűleg átmenetileg megy föl 5% fölé az infláció, de átmenetileg látunk majd magasabb értékeket.
Uh-huh. És beszéltél a költségvetésnek a szigorításáról az év hátralévő részében. Ez milyen mértékben tudja a GDP növekedést veszélyeztetni? Ott mi a prognózisod?
A GDP növekedésben a 2% körüli bővüléssel kalkulálunk. Nem gondolom, hogy olyan nagyon drasztikus hatása van ennek a kiadás elhalasztásnak. Ugye mondtam, hogy nem is olyan óriási tételről beszélgetünk, még így is marad azért az áram részéről bőven beruházás, amiket az idei évre terveztek, és valószínűleg meg is fognak valósítani. Vannak külföldi működő tőke beruházások, amikhez egyébként részben kapcsolódnak ezek az állami projektek, úthálózatfejlesztés, elektronikai hálózatfejlesztés sorolhatnánk, úgyhogy ezek valószínűleg megvalósulnak, illetve hát ami leginkább húzza vélhetően a magyar gazdaságot az idejében, az a belső fogyasztás. A külső környezet az még mindig nem túl ideális Európát nézve, bár Németországból is már néha-néha jönnek ki kellemesebb adatok, ami pici pozitív kicsengést adhatnak a kilátásokat illetően, illetve például az első negyedéves kínai GDP is jobb lett egy picit a várakozásoknál, úgyhogy ez is egy ilyen enyhe pozitív jelnek tekinthető. Én azt gondolom, hogy ez a 2% körüli növekedés azért elég jó eséllyel tartható, talán egy picit fölé is kerülhet majd az éves növekedési ütem. A jövő év az egy másik történet, ott azt gondolom, hogy azért van még tér ennél gyorsabb növekedésre a magyar gazdaság esetében, még amellett is, hogy jövőre tovább szigorítják a költségvetést, de itt egyelőre az látszódik, hogy leginkább az adóbevétel növekedésekből javítják az egyenleget, és nem azért, mert hogy nagy kiadásleforgások lennének a költségvetésben.
Értem. Lefordítva ezt egy kicsit az euró-forint árfolyamára, korábban említetted, hogy az év első felében vársz forint erősödést. Most mit gondolsz, hogy hol lehet a forintnak az alja?
Nem változott. Nagyjából ez a 85-86-os szint az, ami technikailag nagyon erősnek tűnik, vagy fontos ellenállási szintnek tűnik. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban, amikor még tudott erősödni, akkor általában ilyen éppen be tudott nézni 90 alá, 88-50 környékén már fordult. Szóval ott azért van bőven-bőven technikai szint, ami megállt parancsolhat a forint erősödésnek. Persze van olyan szenárió, hogyha itt amerikai jegybank gyorsabban vágna kamatot, hirtelen nagy kockázatvállalási kedv visszajönne, geopolitikai konfliktusok enyhülnek, itt a magyar költségvetés jobban alakul, mint a várakozások, akkor ezek a momentumok hozhatnak olyan folyamatot, ami miatt akár jobban is benézhetnénk 90 alá, de ennek most azért nem látom komoly realitását, tehát egyelőre inkább ez a 85-86 lehet az alja, hogyha van egy erősödési hullám.
Értem, és a másik oldalon pedig ez az óvatosabb jegybanki politika és kommunikáció, ez a 400 alatt azért bent tartható.
Igen, hát ez megerősödi azt a nézetünket, hogy jó eséllyel a 400 az inkább egy ellenállás lehet, vagy a felső oldalon, mert ott a jegybank azért komolyabb váltást hozhat a politikájában, tehát akár meg is állhat a kamatcsökkentésekkel, és akkor ezáltal egy kis forint erőt adhat a piacoknak. Úgyhogy igen, én azt érzem most jelenleg, hogy nem nagyon szeretne tartósan a jegybank 400 fölötti árfolyamot látni abban az időszakban, amikor még nem biztosított az, hogy az inflációnk az fenntartható módon az inflációs cél közelébe le tud jönni.
Igen, köszönöm szépen, és akkor még egy kicsit a geopolitikai feszültségekre szeretnék rátérni, hogy mintha enyhült volna az elmúlt napokban ez a geopolitikai nyomás a forinton is, és általában a pénzpiacokon is. Hogy látod, ha lehet ilyet kérdezni most az aktuális geopolitikai kockázati térképet? Vannak még az aggodalomra, vagy azért egy enyhe enyhülést azért el lehet képzelni?
Hát elképzelni el lehet, de azért szerintem vannak bőven az aggodalomra. Például pont most fogadta el Amerika az újabb csomagot, amit Ukrajnának adnak, új fegyvereket adnak, tehát ott éppen a orosz-ukrán konfliktusban még éleződik a helyzet, meg éleződni fog a következő hónapokban szerintem, vagy hát legalábbis megnyugvásra biztos nem fog jutni. Itt az izrael-iráni helyzet, ez azért mindig egy nagyon nagy kérdőjel, hogy meddig van abban megnyugvás, lesznek-e válaszcsapások, vagy nem lesznek válaszcsapások. Úgyhogy az mindig pengejelen táncol szerintem az a helyzet. Még, hát a szélesebb értelemben vett globális konfliktusok, de vannak sok-sok lokális ilyen problémák kisebb országok esetében is. Ezek mondjuk nem gondolom, hogy nagyon a piaci hangulatot befolyásolnák. Kína esetében pedig, hát ott most egyelőre azért nagyon nagy változásokat nem várok a Kína, Amerika, Kína, Európa vonatkozásában a következő hónapokban. Lezajlott a kínai kongresszusi ülés is ugye az első negyed évben, ott egyértelműen növekedési célokat azért megfogalmaztak. Látszódik az, hogy ők is a katonai fejlesztésre azért nagyon sokat fordítanak, de nem gondolnám, hogy ott ilyen komolyabb geopolitikai konfliktus kialakulna a következő időszakban. A évvégén amerikai elnök választás lesz, úgyhogy biztos a kampányokban ez komoly téma lesz, hogy hogyan viszonyulnak majd a kínai tőkéhez, kínai térhódításhoz a gazdaság terén, vagy akár geopolitikailag. Ami látszódik, hogy azért ilyen szövetségeket próbálnak kötögetni ott a indiai-óceáni, csendes-óceáni térségben. Vannak ilyen hírek, hogy ki mindenki szeretne esetleg a NATO-hoz csatlakozni abból a térségből. Szóval azért látszódik, hogy van némi félelem a régióban. Úgyhogy szerintem azért még...
Túlzott optimizmust akkor még nem tudunk ennek megágyazni. Ugye azért kérdezem ezt, mert egy kicsit rátérve a nemzetközi pénzpiaci környezetre és az euró-dollárra, az elmúlt napokban, hetekben mind a geopolitikai feszültségek, és mind pedig ez a kamatpálya divergencia rendkívül a dollár felé hajtotta a vizet, hogy egy nagy dollár erősödést láttunk az 1,06 szint közelébe, és a jegybanki kommentben, a magyar jegybanki kommentben is elhangzott, hogy az eurozónától továbbra is 25 bázispontos kamatvágást vár a piac nyárra, és a dollár kamatcsökkentés pedig egyre későbbre tolódik. Ugye tavaly év végén indultunk valahol 5 környékén 5 kamatcsökkentéssel, most már ez csak 2 szeptembertől. Hogyan rajzolja ez át neked az euró-dollár előrejelzésednek a térképét?
Hát annyiban átrajzolja, hogy inkább itt az erősebb tartományban maradhat a dollár az idei évben. valószínűleg az 1-0-6 azért egy fontos szint volt, amit nem tudott áttörni.
És egyébként most vissza is jött 1-0-7 közelébe egy korrekció.
Fölé is vissza korrigált az elmúlt órákban, napokban. Úgyhogy igen, van benne egy korrekció. Én azt gondolom, hogy az 1-0, ha át tudná vinni az 1-0-6-ot, akkor azért valószínűleg egy ilyen 1-0-5 körüli szint lenne a következő terület, ami ellenállást biztosítani a dollár erővel szemben. Az alá azért érdemben nem várnám egyébként a dollárt. Most azért már a piac eléggé beárazta ezt a szenáriót, hogy akkor a Fed később kezd el csökkenteni, hogyha esetleg annyira magas inflációs adatok jönnének ki, meg olyan erős gazdasági adatok az USA-ból, ami azt hozná, hogy még ezt a két kamatcsökkentést is kiárazná a piac, és csak jövőre indulna el a kamatcsökkentés. Egyébként érdekes, mert láttam már olyan külföldi véleményeket, elemzéseket, amik már adnak, hát nem is egy fő szenárióban, de mondjuk 10-20%-os valószínűséget adnak, hogy nem lesz idén kamatcsökkentés, hanem akár jövőre kamatemeléshez is nyúlnia kell a Fednek. Tehát, hogyha egy ilyen szenárió elkezd erősödni, akkor az egyértelműen új lendületet adna a dollárnak, és akkor elképzelhető, hogy az 1.05-ös szinteket is megtesztelni.
És egyébként egyetértesz most az aktuális piaci konszenzussal? Ez a két kamatcsökkentés szeptembertől, ez elképzelhető szerinted?
Szerintem az elképzelhető. Az biztos, hogy a következő 3 hónap inflációs adata az nem kedvez annak, hogy pont elindítson a Fed egy csökkentést. Tehát ha megnézzük ott is a szerkezetét az inflációnak, magas a szolgáltatási infláció, az USA-ban látszódnak ilyen bázis hatások, áthúzódó hatások, amik miatt a következő hónapokban inkább fölfelé kúszhat, és 3% fölötti 3-6-3-7% körüli inflációkat látunk. Ráadásul ez a PCE deflátor, ugye, amit a Fed kiemelten figyel, ez a teljes gazdaságra nézett ugye árszínvonal változást próbálja rekonstruálni. Ott is inkább az látszódik, hogy nem enyhül, hanem akár erősödhet a nyomás. Tehát én nem látom azt, hogy a következő hónapok olyan adatokat hozzanak, amik a Fed kamatcsökkentési ciklusát elindíthatják. Viszont pont így szeptember magasságára ez a hatás ez kifull, és utána elindulhat egy kis infláció csökkenés, úgyhogy az abszolút lehet egy olyan tér a Fed részére, amire azt mondja, hogy elindítja a kamatcsökkentési ciklust. De hát azért ők is adatvezérelt módban vannak, tehát addig rengeteg adat ki fog jönni, munkaerőpiaci adat, inflációs adat, stb., úgyhogy ezeket ők mind vizsgálni fogják, és akkor annak tükrében hát látszódik, hogy bizonytalan a Fed is, kivárásom van, úgyhogy sajnos mozdulhat még ez a prognózis.
Értem. És korábban az 1.07-1.11-es sávot mondtad irányadónak a euró-dollárra. Most azért, hogy egy picit lejjebb került a dollár, ezt még tartod, vagy azért egy kicsit lejjebb?
Nem, hát egyértelműen azért ezzel most lejjebb csúszott. Inkább ugye ez az 1.06-1.05 lehet most az alja, és nem nagyon valószínű, hogy az idén azért az 1.10 fölötti szintek jönnek, tehát inkább lejjebb csúszott ez a sáv az 1.05-1.06-os aljjal, és inkább az 1.08-1.09-es tetővel, úgyhogy inkább 1.10 alatti szintekkel kell kalkulálni. Az Európai Központi Bank ugye azért mehet bátrabban a kamatcsökkentésekkel, mert tényleg rosszabbak a gazdasági kilátások Európában. Az infláció is azért alacsonyabb, 3% alatti értékeket látunk, tehát itt sokkal kevésbé nagy a valószínűsége annak, hogy egy túlfűtött gazdasági környezetben vagyunk. Ugye Amerikában ennek az esélye azért jelentősebb. Azért az USA-ban is nagyon magasak a költségvetési hiány, választási év van, nem most lesz alacsony, ugye ez is azért fűti a gazdaságot. Ott az lesz a kérdés, hogy jövőre majd az új elnök, akinek a személyét ugye nem tudjuk ki lesz, ő hogyan fog viszonyulni a költségvetési politikához, mekkora szigorítást hajt végre, mert minél kisebb szigorítást hajt végre a költségvetés, minél adakozóbb, ugye annál szigorúbbnak kell lennie valószínűleg a Fednek, hogy ellensúlyozza a túlfűtöttségi kockázatot a gazdaságban. Hogyha azt látjuk, hogy egy konzervatívabb, egy sokkal egyensúlyabbra törekvő fiskális politikát hajtanak végre, akkor az nagyobb teret tud esetleg nyitni a Fed számára, hogy elindítsa a kamatcsökkentését, vagy nagyobb mértékben csökkentse a kamatokat.
Értem. Dávid, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Ezek között a keretek között találkozunk egy hónap múlva.
Köszönjük szépen.
KNTH Piac és Gazdaság.